بين لسكديش. Nem akarok itt tenni. Nem tetszik ez a hely. Sokan vannak, és nagy a zaj.
Ez nem zaj. Csak halk zene szól, és közben beszélgetnek az emberek.
Ezt is meg kell szoknod. Gyerünk, döntsd már el, mit kérsz. Biztos nincs olyan, amit szeretek?
Tévedsz. Szerintem még jávorszarvas hús is van, de ezt csak akkor fogod megtudni, ha fogod végre az étlapot, és elolvasod, mik közül választhatsz.
De...
Elhallgatok, mert Sara ellentmondást nem tűrő mozdulattal a kezembe nyomja az étlapot. Már látom, hogy hiába ellenkezem, ma étterembe vacsorázunk, és kész.
Egy óra lesz, mire végigolvasom,
közlöm vele duzzogva, hát ha ezzel elveszem a kedvét.
Nem baj, kivárom, csináld már. Jó, előétel. Azt most hagyjuk. A főételeket olvasd a másik oldalról. Tőkehal, pikáns paradicsom már társban.
Mi az a pikáns?
Egy kicsit csípős.
Akkor azt nem kérek.
Folytasd. Vörös királyrák burgonyával és karopszó kaporszósz
szószos salátával.
Eszel rákot?
Nem, szarvast húst szeretnék.
Helyes, akkor keresd meg, van-e? Jávor szarvas steak.
Na végre, ezt kérek, mindegy, hogy mivel.
Nem, inkább krumplival.
Mosolyog, amiért ilyen szerencsém volt, én pedig megkönnyebbülten hátradőlök a puha, bőrrel bevont széken. Az elmúlt 3 hónapban sok mindent megtanultam, és sok helyzetet gyakoroltunk. Most éppen az étterem van soron. Már tudom, hogy a pincérnek fizetnek azért, hogy elénk tegye az ételt, mi pedig az étteremnek fizetünk, amiért ehetünk. Ismerem a pénzt, megtanultam a betűket leírni és olvasni, bár egyelőre mindkettővel elég döcögősen boldogulok. Kiismerem magam a térképeken és a földgömbön. Az élet, ami folyik körülöttem, egyre átláthatóbb és egyre több értelmet nyer. Csendben várom, hogy kihozzák az ételt, míg Sara a telefonját nyomkodja. Most, hogy jobban körülnézek, semmi bajom ezzel a helyjel. Bár a legtöbb asztalnál ülnek, mindenki a saját asztaltársaságára figyel, senki sem törődik velem. Mióta megengedtem Sarának, hogy fodrászhoz vigyen, és rendes frizurát csináltasson nekem, már senki nem bámul meg, nem fintorognak, ha rám néznek. Örülök, hogy belementem, főleg mióta Larry megmutatta egy képen, mi is az a rű. Nagyanyó mindig kopasz foltokat nyírt a hajunkba, de itt senkié sem olyan. Már tudom, azt hitték rólam, hogy beteg vagyok, azért foltos a fejem. Megbámultak, ez pedig iszonyúan zavart. Most végre bárhol vagyunk, eltűnök a tömegben. Vagy mégsem? A szomszéd asztalnál egy fiú ül, 1-2 évvel lehet idősebb tőlem. A szüleivel van. Már tudom, hogy ebben a világban a gyerekek az anyjukkal és az apjukkal élnek, és folyton rám siklik a tekintete. Kedvem lenne rányújtani a nyelvem, ahogy a kertben szaladgáló gyerekektől láttam az ablakból, de nem teszem, csak egy fintort vágok felé. Elfordul, én meg azon tűnődöm, vajon miért bámult annyira. Azt hittem, végre semmi különös nincs rajtam. Mostanában már a ruhákon sem vitázom Sarával, szó nélkül felveszem, amit ad, sőt, némelyik még tetszik is.
Rokon szenves vagy neki,
súgja át nekem Sara az asztal másik oldaláról.
Tessék?
Azért nézett.
A srác. Látom, hogy zavar, de ne törődj vele. Sőt, nyugodtan vissza is mosolyoghatsz rá. Már meséltem, hogy az emberek szeretnek barátkozni. A te korosztályodban épp úgy, mint a felnőtt és időskorban. A szüleivel van. Gondolom unatkozik és szívesen beszélgetne.
Nem hiszem.
Miért nem? Néhányan már beszéltek velem az intézetben, és gyagyásnak hívtak.
Jaj, de hát mikor?
hiszen nem is jársz még közéjük.
Mindegy.
Csak azért volt, mert tudják, honnan jöttél. Tudják, hogy nem ismered a modern világot, és nem értik, hogy nem tehetsz erről. Furcsálták a hajad, az öltözködésed, és időbe telik, amik ezt elfelejtik. Ez a fiú viszont nem ismeri a történetedet, csak egy helyes lányt lát, aki tetszik neki.
Mi az, hogy tetszik neki?
Ha már beszéltünk erről, a fiúk és a lányok előfordul, hogy szerelmesek lesznek egymásba. Emlékszel?
Mint te és Larry?
Mi?
Dehogy! Nem is tudom, miért gondolod. Mi csak...
Meghoztam a rendelést, jó étvágyat, hölgyeim.
A szarvashús kinek lesz?
Nekem, köszönöm.
Jó választás, kicsi hölgy.
Utána kóstolja meg az áfonyás habcsókunkat is.
A pincér elmegy, Szára pedig gyorsan mással folytatja.
Látod, a pincér is kedves veled, olyan vagy, mint bármelyik másik lány. Nyugi.
Akkor sem fogok visszamosolyogni a fiúra, sem szóba állni vele.
Pedig itt az ideje, hogy ezt is gyakorolt. Holnaptól ugyanis
újabb változások jönnek.
Micsodák?
Az utóbbi időben sok mindent megtanultál. Lassan kezdesz beilleszkedni a gyerekközösségbe.
Az, hogy iskolába járj, persze még korai, hiszen le vagy maradva tudásban a korosztályodhoz képest. De már egyáltalán nem mindenben.
Rengeteget tudsz például a környezetről. Ének és rajzórára is járhatsz. A többi tantárgyat pedig addig tanulod majd magántanárokkal, amíg utoléred őket. Nagyon okos vagy, Brenda, csak úgy vág az agyad.
Ez az életben nagy előny.
Szóval holnap reggel elmegyünk a város másik szélén lévő iskolába, és ott maradsz egy-két órán.
Láttad már az épületet, a cukrászda közelében van.
Nem akarok oda menni.
Ne félj, nem lesznek undokok veled. Nem fognak gúnyolni, ők nem tudnak rólad semmit.
Ettől megnyugszom kicsit. A tanulással nincs gondom, mert rájöttem, minél kevesebbet tudok erről a világról, annál kiszolgáltatottabb vagyok, ez pedig nem jó érzés. Tudni akarom, hová kerültem, a gonoszok mit miért csinálnak, és tudni akarom az igazságot is, hogy miért vitték el nagyanyót. De mostanában már nem foglalkozom ezzel annyit. Nem tudok folyton rá gondolni, mert akkor a fájdalom eluralkodik rajtam, és csak szenvedek. Egyszer majd megszerzem valahogy az újságcikket, amit Larry olvasott fel az erdőben, aznap, amikor elhoztak onnan. Vagy elmegyek, megtalálom nagyanyót, és megkérdezem őt. De egyelőre ki kell ismernem magam ebben az életben, mert a vad sem tévelyek vakon az erdőben.
Na, milyen a szarvas?
Nevet rám Szara.
Különös, de már nem látom csúnyának a lelógó haját, sőt, egyre szebbnek tűnnek a göndör fürtjei.
Talán én is ilyet szeretnék egyszer.
Nem rossz, de Larry százszor finomabbat csinál.
Bólint, hogy igazam van.
Miután lenyelem az utolsó falat vadhúst, hagyom, hogy rábeszéljen a süteményre, mert mindent meg kell kóstolni egyszer.
Meglepően édes, furcsán ragad a számban, de nem rossz. Az apró desszertvillára nehezen áll rá a kezem, így lassan haladok.
Szara viszont már a harmadik sütijét eszi.
Mostanában vidábamnak látom, mint régen, bár néha még mindig kisírt szemmel jön be reggelenként, olyankor pedig ideges és szűkszavú.
Ám ha Larrynél vagyunk, szinte kicserélődik. Míg Alberttel játszom, etetem a lovakat, vagy friss vizet adok a teheneknek, ők kiülnek a teraszra és beszélgetnek.
Horgászni is járunk. Készítettem hálót, és megmutattam Larrynek az én módszeremet. De az övé sem rossz.
Szuper horgászbotja van, az éles horogra girisztát tűz, a halak pedig egy idő után ráharapnak, ha türelmes az ember. Ilyenkor aztán én vágom fejbe, pucolom és sütöm meg a halat.
Szára nevetve azt mondja ilyenkor, fúj,
Larrynek viszont láthatóan tetszik az ügyességem.
Ha megetted, mehetünk, vagy innál még egy limonádét?
Nem kérek.
Akkor fizetek, jobb, ha időben lefekszel, hogy kialud magad, holnap izgalmas napod lesz.
Te miért nem alszol soha az intézetben?
Kérdezem, miután rendezi a számlát, és a kocsi felé indulunk.
Mert én nem ott lakom.
Hát hol?
Zavarba jön.
A város másik végén egy családi házban.
Nem tudod, merre van, arra felé még nem jártunk. Ott nőttem fel a szüleimmel, de az anyukám már több éve meghalt.
Hogyan?
Beteg volt. Most apukámmal élek. Ő már idős, és segítségre szorul. Sokszor előfordul, hogy rosszul lesz, és ilyenkor el kell rohannom, hogy orvost hívjak hozzá. De amikor még fiatalabb volt, rengeteg dolgot megcsinált a ház körül, igazi barkácsmester. Kislánykoromban például épített nekem egy fabunkert.
Az micsoda?
Lombház. Létrán lehetett felmászni a falombjai közé, ahol egy deszkákból épített házikó várt, ami csak az enyém volt. Imádtam ott lenni. Berendeztem a rózsaszín vízpárnáimmal, színes puffokkal, és persze felvittem a kedvenc babáimat. Szalagokat aggattam a körülötte lévő ágakra, és azt képzeltem, hercegnő vagyok egy palotában. És vártam a herceget. De hát hercegnők csak a mesében vannak, olyanokban, amilyeneket a múltkor olvastunk gyakorlásként.
Igen, igazad van, de akkor még gyerek voltam, kisebb, mint most te, és még hittem a mesékbe.
Na mindegy, lényeg, hogy nagyon sokat köszönhetek az apukámnak. Ezért most én gondoskodom róla.
Ezt megértem. Nagyanyó is mindig azt mondta, hogy ha egyszer majd olyan öreg lesz, hogy már mozdulni sem bír, akkor nekem kell vigyáznom rá. Szerencsére csak ritkán volt rosszul. Olyankor ledőlt egy kicsit, és ha kérdeztem, mi a baj, azt válaszolta. Semmi, csak néha túlságosan felgyorsul a szíve, meg megviselte az élet, és a gó...
Igen? Mi a baj? Miért hallgattál el?
A gonoszok tettei, fejeztem be lassan a mondatot.
Egymásra néztünk, de már késő. Az utolsó szavak valahogy közénk álltak. Bátortalanul felém nyúl, mintha meg akarna simogatni az arcomat, de nem meri befejezni a mozdulatot. Inkább fogja a sluszkulcsot, beindítja az autót, én pedig egy időre újra teljesen összezavarodom az emlékektől.
Másnap viszont az izgalom elmossa a kétségeimet, hogy talán mégsem kéne szóba állnom Sarával, Larryvel és úgy általában senkivel sem. Hiszen ha ezt tenné, sem változna meg semmi. A vadonban nem tudok visszajutni, muszáj hát itt boldogulnom, amíg nem változik a helyzet. Most pedig mindennél jobban lefoglal az a tudat, hogy iskolába megyek, egy csomó gyerek közé, akik fogalmam sincs, hogyan viselkednek majd velem. Szara azt mondja, ma csak egy tanórán és egy rajzórán maradok. Majd jön is értem. Ez azért megnyugtató. Ettől függetlenül kapkodva tömöm magamba a reggelit. Háromszor átdörzsölöm hideg vízzel az arcom, és fogmosás után hosszan nézem magam a tükörben. Már nem csak a víztükörben látom magam homályosan, mint régen. Ez a furcsa üvegnek kinéző valami egészen élesen mutatja, hogy milyen világítóan kék a szemem, milyen finom ívű az orrom, és szőke a hajam. Eleinte nehéz volt megszokni, hogy nagyanyó után más arcokat, más vonásokat is látok. Most már a saját arcom látványa az, ami leginkább meglep. Nem tudok vele betelni, újra és újra megnézem, milyen vagyok. Sőt, az is egyre gyakrabban eszembe jut, vajon milyennek látnak a többiek. Nem értem miért, de azt hiszem szeretnék nekik tetszeni. A kocsiban némán ülök. Sara mindenféléről fecsek, szerintem el akarja terelni a figyelmemet, hogy ne izguljak annyira. Az igyekezete miatt elönt a hála. A következő pillanatban viszont lelkiismeret furdalásom lesz, mert tudom, nagyanyó mit mondana erre. Elhesegetem a gondolatot, és felidézek mindent, amit indulás előtt megbeszéltük. A torkomban mégis egyre nagyobb a gombóc. Mikor végre megérkezünk, hosszú folyosón megyünk végig. A csendet csak Sara tűsarkujának kopogása veri fel. Benyitunk az osztályterembe. A látvány, ami fogad, nem lep meg. Sara mutatott képeket és videót az iskolai órákról, hogy semmi ne érjen váratlanul. A rám irányuló tekintetek viszont még így is rosszul érintenek.
Á, Sara, örülök, hogy itt vannak, fordul felénk az idős nő a terem közepéről. Az arca ráncos, a haja fehér. Ez rögtön bizalmat kelt bennem.
Elnézést, Mrs. Turner, pár percet késtünk.
Semmi baj, még épp hogy csak becsengettek. Gyerekek, bemutatom nektek Brenda Davis-t. Nemrég érkezett a városba. Eleinte csak néhány órán vesz részt, hamarosan azonban végleg csatlakozik az osztályhoz. Fogadjátok szeretettel. Brenda, én Mrs. Turner vagyok, az osztályfőnök. Éppen rajzórát tartunk. Foglalj helyet az első padban, Robert mellett. Már oda készítettem a felszerelésedet. A feladat, hogy mindenki rajzoljon egy állatot, ha lehet, minél valósághűbben. Sima grafitot használjatok. Leülök a helyre, amit mutat, egy barna hajú, barna szemű fiú mellé. Nem nézek rá, de érzem, hogy ő bámul. Segítségkérően szarára tekintek, csak hogy ő némán búcsút int és eltűnik. Mindenki a kedvenc állatát válassza, hallom a tanári asztal felől. Olyat, amit már élőben is látott. Brie, te például lerajzolhatnád a cicádat.
Sárkányt nem lehet.
Ej, ne tód, most mondtam, hogy valami olyan állat legyen, amit már láttál. Vagy felétek sárkányok repkednek a ház körül?
Mindenki nevet.
Hát a szomszédasszony úgy ordít reggelenként a férjével, hogy apa sárkánynak hívja. Őt lerajzolhatnám,
válaszolja csúfondárosan a vékony szemüveges fiú.
Látom, ma mindenki produkálni akarja magát Brenda előtt, de szerintem ő komoly kislány, nem vevő az ilyesmire. Inkább a rajztudásotokkal nyűgözzétek le, ne buta viccekkel. Lassan csend lesz. Már csak a ceruzák sercegése hallatszik, ahogy mindenki dolgozni kezd. Kis tűnődés után behunyom a szemem, hogy felidézzem a barna madár alakját, amely annak idején annyi bosszúságot okozott a mezőn. Valamiért mégis szerettem. Fogom a ceruzát, a vonalak lassan alakulnak a kezem alatt. Magam előtt látom az apró szemeket, amelyek aggódva követték a mozdulataimat, ha túl közel kerültem a fészekhez. A törékeny testecskét, amely, ha felborzolódtak a barna tollak, egészen kövérnek hatott. Régen sokat rajzoltam bottal a porba. Amióta megismertem a ceruzát és a papírt, még jobban szeretem ezt az elfoglaltságot. Csak azt nem értem soha, hogy Sarah miért nézi mindig olyan különös arccal a rajzaimat.
Azt a...
szólalt meg váratlanul a mellettem ülő fiú.
Ezt hogy csináltad? Rohadt ügyes vagy!
Mit? Kérdezem bután. Vonakodva ránézek, de megnyugszom, mert a tekintete tele van csodálattal.
Ezt a madarat,
súgja.
Hallod, ez őrült jó. Tudni, hogy még Mrs. Turner sem tudna ilyet. Művészeti suliból jöttél, vagy mi? Csinálnál valamit az enyémmel? Tök béna vagyok. Tisztára ciki.
Hát jó, de mit rajzoltál?
Sast.
Sast?
Hiszen ez nem így néz ki.
Jó fej vagy, én is tudom. Legalább a fejét csináld meg, léci, amíg Mrs. Turner hátul van, mert így olyan, mint egy csirke.
Siess már, nem akarom, hogy észrevegye, hogy segítesz.
Nem tudom, mit tegyek, de aztán magam elé húzom a lapot, néhány vonással felvázolom a sas jellegzetes csőrét, a feje ívét, a teste vonalát. A fiú halkan azt lihegi, elég! Visszarántja a papírt, majd fölé hajolva buzgón dolgozni kezd. A következő pillanatban már megjelenik az őszhajú tanárnő mögöttem.
– Na, Brenda, hisz ez fantasztikus!
– kiált fel elképedve.
– Ez egy barna füzike, ugye?
– Igen.
– Hihetetlenül ügyes munka. A vonalaid még kissé határozatlanok, de az ábrázolás és az arányok... – Hú, nem találok szavakat. Tehetséges vagy. Ezt a képességedet okvetlenül tovább kell fejlesztenünk. Megbeszélem Sarával, és ha van kedved, járhatsz hozzám külön órákra. Mit szólsz?
Hát, nem is tudom.
Semmi baj, majd eldöntöd. Ejnye, mindenki üljön vissza, majd ha végeztünk, egyenként bemutatjuk az összes rajzot az osztálynak, és akkor Brendájét is megnézhetitek.
Robert, veled meg mi történt? Megtátosodtál?
Ez a sas egész jól sikerült. Látod, a gyakorlás meghozza a gyümölcsét. Gyerekek, ne csak az állat legyen a rajzon, vegye körül valamilyen háttér is, ami jellemző rá.
Gyorsan, mert mindjárt kicsengetnek.
Visszaindul a hátsó padok felé, a fiú pedig hálásan néz rám.
Köszi, mindenből ötös vagyok, de rajzból csak hármas. Apám iszonyú szigorú, azt mondja, ez is menne, ha rendesen gyakorolnám. Egyszerűen nem érti, hogy botkezem van az ilyenekhez. Ez a Szara a nővéred? Hol laktok?
A város szélén.
Melyik szélén? A mi házunk csak 10 percre van innen. Gyalog szoktam bejárni a haverommal, George-al. Ő az utolsó palban ül, a jobb oldalon. Látod? A szőkehajú srác.
Alsóban egymás mellett ültünk, de a tanárok megunták, hogy folyton jár a szánk, és szétültettek minket.
Itt melletted, a másik pacsorban, a piros felsős csaj, a tesóm. Susan. 2 petélyű ikrek vagyunk. Jó fej, csak mostanában besorolt Lola bandájába, akit utálok, mert menőnek hiszi magát, és mindenkivel nagyképűsködik. Pedig csak egy lúzer picsa. Még csak nem is szép, de azt hiszi, hogy minden fiú belézúgott.
Robert, órán nincs beszélgetés.
Örülök, hogy szimpatikusnak tartott Brendát, de a szünetben barátkozzatok.
Letelt az idő, beszedem a rajzokat, aztán a következő órán egyenként végignézzük őket. Megbeszéljük, melyikben mi a jó, és mind lehetne még javítani. Most menjetek levegőzni, becsengetés után pedig mindenki pontosan legyen az öltözőben. Ne halljak panasz Miss Smith-től.
Brenda, a nővéred nálam hagyta a felszerelésedet. Te maradj itt, ha átöltöztél, lekísérlek a tornaterembe.
A terem kiürül. Kettesben maradunk a tanárnővel, és ekkor már sokkal kedvesebben folytatja.
Azt gondoltam, elsőre talán nem szeretnél a többiekkel öltözni. Szara elmondta, hogy hol és hogyan éltél eddig. Mindenben segítek, míg fokozatosan meg nem ismered az iskolai szokásokat. Ha úgy érzed, hogy valami gondot okoz, vagy zavarba hoz, csak szólj nekem.
Rendben?
Most vedd fel a melegítő nadrágot és a fehér pólót. Itt vannak a sporttáskában. A cipődet is cseréld le, aztán mehetünk.
A tornateremben Miss Smith fogad. Magas, szögletes arcú fiatal nő, rövid nadrágban. Izmos karokkal és lábakkal, és határozott tekintettel. Miközben az osztályfőnök bemutat, alig néz rám. Láthatóan nem nagyon érdeklem. Mikor beözönlenek a többiek hasonló tornaszedben, amiben ő van, megfújja nyakában lógó sípot, majd elkiáltja magát.
Terünk, gyorsabban, olyan, mintha egy csapat lajhát látnék. Bemelegítésként kötélmászással kezdünk, majd kimegyünk a pályára, és a 200 méteres futás felmérése következik. Jegyet is kaptok rá, úgyhogy mindenki vegye komolyan. Valami probléma van, Carol?
Nincs, akkor ne vágj olyan fancsali képet. Gyerünk a tornasorból, az első 10 pattanjon a kötélre, a következő 10 alatta várja, hogy sorra kerüljön. Brenda, neked ma még semmi sem kötelező, de megpróbálhatod teljesíteni a feladatokat, ha van kedved.
Na, hogy van? Odalépek az egyik kötélhez, mert nem túl nagy a tülekedés. Egy ideig nézem, ahogy a mellettem lévő kínlódla mászni kezdenek. Van, aki nagyon lassú, van, aki ügyesebb egy kicsit, de semmiképpen sem lelkesek. Én viszont majd kibújok a bőrömből, hogy végre mozoghatok, ráadásul olyasmit csinálok, amit már régen is szerettem. Megfogom a kötelet, és bár a fára mászáson kívül eddig csak erős, földig lógó indákon próbáltam hasonlót, hamar ráérzek a dologra. Megindulok, és szinte másodpercek alatt fent vagyok, egészen a magasban. A fejem majdnem hozzáér a tornaterem plafonjához, lent pedig felzúdul az osztály.
Basszus! Ez hogy csinálta? Ez igen!
Lenézek. Egy ideig nem tudom, mit tegyek, aztán elkezdek leereszkedni. A földre érve Miss Smith fogad, egészen más arccal, mint percekkel korábban. Most már izgatott és lelkes. Megveregeti a vállam, azt mondja, fantasztikus vagyok, és megkér, hogy ismételjen meg még egyszer. Pár másodperc múlva újra a kötél tetejéről tekintek lefelé, az osztály pedig tapsol, van, aki elismerően nevet. Kin a pályán folytatódik a sikerem. Mindenkit leelőzök futásban. A tanárnő izgatottan jegyzetel füzetébe, és a lelkemre köti, mondjam meg Szarának, hogy hívja fel telefonon még ma. Engem viszont az egészből csak az érdekel, hogy futhatok, hiszen a réten és az erdőben ez volt a kedvenc szórakozásom. Szinte bánom, hogy vége van az órának, de azért szó nélkül visszaöltözöm Mrs. Turner irodájában, aztán az iskola előtti padon ülve várom a nővéremet.
Mindenki el volt tőled ragadtatva, nevet a kocsiban Sarah, miután kinyomja a telefont. Az osztályfőnök azt szeretné, hogy külön órákra járj hozzá. Annyira oda van a rajz tehetségettől. A testnevelés tanárnő pedig szinte követeli, hogy irassalak be atlétikára. Ezek azonban délutáni elfoglaltságok. Majd megbeszéljük, hogy férnek bele az időbeosztásodba. Most viszont mesélj, hogy érezted magad.
Jól, ismerem be. Nem hazudok. Tulajdonképpen alig várom a holnapot, hogy ismét jöhessek. Csupa olyasmit csináltam, amit szeretek, senki nem bántott, nem hülyézett le, sőt, meg is tapsoltak, ami mostanában szerzett ismereteim szerint elismerést jelent. Amíg pedig Sarára vártam, oda jött hozzám Robert, és újra beszélgettünk. Olyan kedves, hogy még az sem zavart, hogy fiú. Egy csomó mindent mesélt az osztályról és a tanárokról. Állítólag egy hónap múlva osztálykirándulásra mennek az állatkertbe. Megkérdezte, velük tartok-e, mire azt mondtam, nem tudom. Mindez azonban egyelőre nem mondom Sarának. Furcsa érzés, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi minden történt velem. Egyelőre nem tudom, és nem is akarom szavakba foglalni, milyen különös izgalmat érzek. Eddig is szerettem mászni és futni, sőt rajzolni is. Igaz, csak bottal, de sosem volt senki, aki megdicsért volna érte. Mindig egyedül játszottam, most viszont mások is figyelnek, és tetszik nekik, hogy ügyes vagyok. Ez szokatlan. Robert pedig annyira érdekes hallgatni a fecsegését. Vicces dolgokat mond, amiken nevetnem kell, meg persze sok olyat is, amit nem értek, de ez idővel biztosan változni fog. Nagyanyúval mindig csak azt beszéltük meg, ami a napi teendő volt. Ezen kívül az esti meséket hallottam tőle, meg a történeteket a régi időkről és a gonoszokról. Itt viszont rengeteg dologról folyik a szó, a lányok pedig szinte állandóan nevetgélnek.
Csendben vagy? Biztos, hogy minden rendben?
Igen.
Akkor jó.
Mit csináljunk? Beüljünk egy cukrászdába megünnepelni az első sulis napodat?
Inkább menjünk ki Larryhez.
Nem tudom, otthon van-e, különben sem illik folyton nála lenni.
De hát ő mondta mindig, hogy menjünk.
Akkor sem.
Ugyan már, hív fel.
Jaj, Brenda!
Na jó, vagyis tudod mit? Tessék, hív fel te. Még úgysem telefonáltál soha, ezt is meg kell tanulnod. Megnyomod ezt a gombot, és kiválasztod a nevét.
Ez az. Látom, már korábban megfigyelted, hogyan csinálom.
Hallom a furcsa búgást, és tudom, hogy most csörög Larrynél a telefon.
Halló, szia, Sara!
Szól bele.
Brenda vagyok.
Brenda? Ez igen, modernizálódsz, kis csaj. Mi újság?
Kimehetünk hozzád?
Itt vagyok a városban, bejöttem Tápért, a serifet is meglátogattam, de már végeztem a dolgommal, szóval találkozhatunk.
Jó, de hol?
Lássuk csak. Mondd meg Sarának, hogy hajtson a szökőkúthoz, és álljon be a mögötte lévő parkolóba. Van nektek egy kis meglepetésem?
Negyed óra múlva már tudom, mi a meglepetés. A vadászboltba megyünk. Larry azt mondja, vesz két vadonatúj nyerget. Egyet nekem, egyet pedig Sarának, hogy hétvégén megkezdhessük a lovagló leckéket. Örülök, mert egy ideje ez volt a titkos vágyam. Lóra ülni és száguldani vele, ahogy Larry teszi. Sara már nem ennyire lelkes, azt hiszem fél egy kicsit, de igyekszik titkolni, nehogy ciki legyen. Nagyban nézegetik a nyergeket, engem meg hátra küldenek, hogy vegyek valamit Albertnek. Végigvizslatom a kutyajátékokat, végül választok egy gumicsontot és egy piros labdát. Mikor visszalépek a közelükbe, nem vesznek észre, én pedig hamar megértem, hogy épp rólam folyik a szó, ezért gyorsan behúzódom a közeli polc mögé.
Mit mondtak? Hallom Larry hangját.
Hozzájárultak, hogy továbbra is én lássam el a felügyeletét, viszont mivel a vártnál gyorsabban szocializálódik, két hónap múlva már be kell vinnem kihallgatásra. Bár minden bizonyíték egyértelmű, fel kell venni a vallomását, amiből kiderül, hogyan éltek a vadonban.
Nem értem, miért van erre szükség. Az egész sztori rohadtul egyértelmű. Miért akarják kihallgatni őt is? Csak sérülne tőle.
A gyilkosságok és a gyereklabdás bizonyítottak, viszont kérdéses maradt, hogy hogyan gondoskodott róla a nagyanyja. Tudni akarják, milyen rendszerességgel bántalmazta, hiszen mikor elhoztuk, tele volt vesszőcsapások nyomával a teste.
Erről pedig egyedül Brenda tud beszámolni.
Gondolod, két hónap alatt haladhatsz vele annyit, hogy megérti végre az igazságot?
Azt hiszem, igen. Okos kislány. Biztos vagyok benne, hogy már most erősen inok benne a nagyanyó által tálalt világkép, de a tudatalattia még tiltakozik, ami természetes. Évekig egyetlen ember szeretetére számíthatott, az ő szava szent volt. Időbe telik, mire elfogadja, hogy ez az ember hazudott neki. Nem szabad siettetni a folyamatot, de minél inkább átlátja a világ működését, minél inkább megismerkedik a valós élettel, annál közelebb kerülünk a nagy áttöréshez, amikor egyszer csak elfogadja a valóságot. Akkor pedig kérdezni fog. Tudni akarja majd, hogy mi történt.
Hát, az nem lesz könnyű menet.
Nagy trauma lesz a számára, de ő erős. El tudja viselni.
Már semmi pénzét nem adnád vissza, ugye? Hallom Larry nevetését.
A szívverésen felerősödik a gondolattól, hogy Sarah bármikor elküldhet magától, és idegen helyre kerülök. Tényleg nem, válaszol Sarah. Bevallom, megszerettem. Szerencsére az autós üldözés tényleg véletlen lehetett, mert azóta sem történt hasonló. Ha ez így marad, és valóban nem jelent veszélyt az itt léte, akkor akár felnőtt koráig is szívesen nevelem. Nézd csak! Ha már ragaszkodsz hozzá, hogy lóra ültetsz, akkor ilyen nyerget vegyél, amint gyapjú van, hogy ne törje fel a... Tudod?
Na hát, micsoda egy nyápic király kisasszony vagy. Rendben, akkor ilyet kapsz. Brenda meg majd válasz magának, ha előkerül.
Előlépek a polcok mögül, mintha most értem volna oda. Úgy teszek, mintha a nyergek között válogatnék, de egy percre a szívembe kúszik a félelem. Soha nem akarok elmenni innen, egyedül csak nagyanyóhoz. Még jó, hogy Sarah már nem akar visszadni, mint eleinte.
Nem hiszem el, hogy belementem, mondja Sarah legalább századszor a vasútállomáson. Alig hallom a szavait. Szinte megszédít a színes ember forgatag, főleg mikor meglátom a távolban Robertet és George-ot közeledni. Talán rosszul döntöttem, és az egész még túl korai. Nem is tudom. Még meggondolhatjuk magunkat. Még nem ismerted ki magad kellőképpen. Még nem lesz gond, zökkenek vissza Sarah aggodalmaskodással teli világába, mert látom, muszáj megnyugtatnom, különben még visszavonja a beleegyezését az utolsó pillanatban.
Sarah, te akartad, hogy alkalmazkodjam. Ez egy osztálykirándulás, egyetlen normális gyerek se hagyja ki, és velünk lesznek a tanárok.
Jó, de Mrs. Turner vigyázni fog rám. Esküszöm, el sem mozdulok a többiek mellől. Azt teszem, amit mondanak. Szófogadó leszek. Csak kérlek, kérlek, hadd menjek. Látni akarom az állatkertet, és utazni akarok a vasúton. Nem lesz semmi bajom.
Nem tudom.
Robert mindjárt ideér, már integet is. Kérdőn villan a szemem Sarahra. Döbbenten látom, milyen fehér az arca. Lassan értem csak meg, hogy tényleg félt. Azt hiszem, nem hazudott Larrynek a múltkor. Megszeretett. Csodálkozva nézem, ahogy a táskájából egy gyönyörű színes kendőt vesz elő, és a nyakam köré tekeri.
Hogy csinos legyél, suttogja szégyenlősen. Engem pedig hirtelen elönt a hála és a szeretet furcsa keveréke. Mielőtt meggondolnám, mit teszek, heves mozdulattal átülelem, szorosan, mint aki sohasem akarja elengedni. Ahogy annak idején nagyanyót öleltem. Magam is meglepődöm, mégsem visszakozom. Talán mert hónapok óta először érzem újra szilárd bizonyossággal, hogy tartozom valakihez. Érzem, ő is beledermed a döbbenetbe. Pár másodpercig moccani sem bír, aztán hevesen visszaölel, a könnyeim pedig belefolynak a nyakába. A magány, amely hosszú ideje sújt ebben az új világban, mint egy hatalmas páncél leszakad rólam. Bárki is Sarah, és bárki bármit is mond, egy biztos, jót akar nekem, akárcsak Larry. Ezt most már biztosan tudom, érzem a zsigereimben. Lassan kibontakozom a karjaiból, szégyelősen kerülöm a tekintetét, ő pedig elvékonyodott hangon odasúg valami olyasmit, hogy vigyázzak magamra. Aztán odaér Robert a szüleivel, és ekkortól úgy teszünk, mintha egy átlagos testvérpár lennénk. bemutatkozik a szülőknek, aztán odaér az osztályfőnök és a többiek. Engem pedig ismét magával ragad az őrült kavalkád, és bolondulásig örülök, hogy kirándulhatok. A vonaton még egy pillanatra elkap a hálaérzés, amikor integetek Szarának, de aztán elterelődik a figyelmem, mert Robert egy kezdetleges csapdát mutat, amelyet előző este készített. Kinevetem és megígérem, amint megállunk valahol a természetben, olyan csapdát készítek, hogy elájul a látványtól. Rányújtja a nyelvét, de a tekintetében elismerés van. Hisz nekem, hisz tegnap előtt az egész suli a csodájára járt a technika órán faragott madárházikómnak. Ő és George az elmúlt hetekben a barátaim lettek. Rengeteget nevetek a bohóckodásaikon, a többi fiú pedig egyre gyakrabban csapódik hozzánk. Szeretnek velem lenni, azt mondják, vagány vagyok, mert bármelyiküket legyőzöm dobásban, futásban, mászásban, és többet tudok a vadászatról, mint Herbert, aki az apjával néha madarakat cserkészik. Én pedig élvezem, hogy figyelnek rám. Már azt is tudom, mit tegyek, ha valaki olyat kérdez, amire nem tudok, vagy nem akarok válaszolni. Csak megvonom a vállam. Ezt Robert húgától lestem el, még rögtön a második iskola napon. A lányok közül csak vele vagyok jóban. A többiek nem nagyon jönnek oda hozzám, és én sem keresem a társaságukat, mert eléggé unalmasnak tűnnek. Jobbára csak áldogálnak és vihorásznak, meg a telefonjukat nyomkodják. A fejükkel viszont rengeteg közös témám van.
Cserkésztáborban tanultad, mi?
Kérdezi Herbert félig bosszusan, félig lenyűgözve, miután megmutatom, mi a gond Robert csapdájával. Vállat vonok.
Hát hallod, nem tolod túl az infót,
neveti el magát, de nem firtatja a dolgot.
Bárcsak apám is elengedne ilyen helyekre, persze vadászni elvisz, de lőni még csak egyszer lőhettem.
Miért nem csinálsz magadnak íjat?
Ja, íjat, mint a filmekben, mi?
Há, nem nagy ügy, szívesen csinálok neked, és megtanítalak a használatára.
A több órás út alatt egyre többen tömörülnek a fülkénkbe. George kártyát vesz elő. Mindenki meghökken, hogy nem ismerek egy kártyajátékot sem, de aztán tanítani kezdenek. Hamar átlátom a szabályokat. Eleinte mégis folyton kikapok. Legszívesebben egy körből sem maradnék ki, de egy idő után már visszatarthatatlanul pisilnem kell.
Hol a WC?
Sugom halkan Robert fülébe.
Hm? Ja, kimész a fülkéből át a vagonon, és ott lesz a végén. De szólj Mrs. Turnernek, különben szirénázni fog. Amúgy miért van állandóan a nyomodban? Te, figyú, Brenda, nekem nyugodtan elmondhatod. Kirúgtak valamiért az előző sulitból, azért figyelnek ennyire rád? Eskü, nem mondom el senkinek.
Megyek pisilni, mindjárt visszajövök.
Végig megyek a szűk folyosón. A tanári fülkében vannak egy páran, de az én osztályfőnököm sehol. Biztos a hátsó részre ment, hogy ellenőrizze a többieket. Rövid habozás után úgy döntök, nem várok rá, megy ez egyedül is. Megkönnyebbülten felsóhajtok, amikor elérek a folyosó végére. Behúzom magam mögött a WC ajtaját, és bármilyen sürgős is a dolgom, nem ülök rá a kagylóra, csak fölé guggolok, ahogy Sarah tanított. Miután végzek, épp a nadrágom gobjával bíbelődöm, mikor kopognak. Itt vagyok. Szólalok meg zavartan, mert egy pillanatig sem jut eszembe, mit is kell mondani ilyenkor.
Foglalt!
A mosdó felé fordulok, hogy megnyissam a csapot, ám bevágódik az ajtó. Már csak félig tudok visszafordulni, épp annyira, hogy szembenézhessek a férfival, aki mögén préseli magát a szűk helyiségben, aztán belülről ráfordítja az ajtóra a biztonsági zárat, amit elfelejtettem bezárni. Sikítani próbálok, de tenyere a számra tapad, én pedig rémülten ismerem fel a ferdeórú szőke férfit, akit korábban üldözött minket az autójával. Nincs időm végig gondolkodni, mit jelent ez. Erős mozdulattal a fal felé fordít, egyik keze a számon, a másik a nyakamra fonódik, és szorítani kezdi. Egyre erősebben. Próbálok sikítani, de csak valami furcsa folytott vinnyogás telik tőlem. A levegőm egyre fogy. A karommal hátrafelé kapálódzom, de csak a ruhájába akad bele néha az ujjam. Már tudom, értem, hogy meg akar ölni, és hogy addig nem enged el, amíg meg nem fulladok. És akkor meghallom a fejemben nagyanyó hangját. Ha megtámad egy medve, és már nem tud szabadulni,
Tettesd magad halottnak, kicsi. Nem moccanj, talán akkor elmegy. Fáj, iszonyatosan fáj a nyakam. A szívem egyre gyorsabban kalapál, mintha ki akarna ugrani a helyéről, és azt érzem, mindenáron levegőhöz kell jutnom. Mégis rájövök, hogy ez az egyetlen megoldás. Egyet-kettőt csapok még a kezemmel, aztán behunyom a szemem, és elernyedek a férfi karjai között. Nagyanyónak igaza volt. Eltelik ugyan pár másodperc, amit iszonyú nehéz kibírni, de aztán elenged. Minden lélek jelenlétemre szükség van, hogy ne kezdjek nyitott szájjal levegő után kapkodni, inkább csak óvatosan szívjak be valamennyit az orromon. Szuszogást hallok magam felől, majd egy furcsa zajt. Megengedte a vizet. Résnyire kinyitom a szemem. Látom, hogy egy nagy kést és egy nagy fekete nejlon zsákot vesz elő, majd legugol mellém. Mozdulatlanul fekszem, de már tudom, mit fogok tenni. Amikor felém hajol, mindkét kezem magam elé kapom, majd egy gyors, határozott mozdulattal kinyomom a szemeit, ahogy a medvével tenném. Előre görnyed, elejti a kést, és ordítani kezd, miközben kezét a szemére szorítja. Én pedig felpattanok, és feltépem a vécé ajtaját, hogy kirohanjak. A következő pillanatban azonban már elkapja a lábam, és visszaránt.
– Te kis kurva!
– hörgi borzalmas hangon. Szerencsére a fájdalom sokat gyengít rajta, ráadásul nem lát. Maga felé ránt a bokámnál fogva, de el tudok hajolni az ütései elől, hol jobbra, hol balra. Végül mégis arcon talál. Érzem, hogy felreped a szám. A torkomon lefut a vérem, ettől köhögnöm kell. Egyre jobban fogy az erőm. Még próbálok küzdeni, de csak pillanatokra tudok kicsúszni a szorítása alól. Épp feladnám, mikor csattanást hallok a vagonokat elválasztó vasajtó felől, a következő pillanatban pedig homályos foltokkal tarkítva látom, ahogy egy nagy darab fekete hajú férfi hajol fölénk, lerántja rólam a támadómat, és hatalmas erővel levágja a földre. Egyik lábával ránehezedik, gyakorlatilag beletapos a hasába. A másik kezével kinyújtózik, hogy elérje a közelbeli heverőkést. Aztán minden egy pillanat alatt történik. Rémülten nézem, ahogy belevágja a kést a támadóm torkába. Aztán már csak mozdulatlanul heverek a földön, és zihálva kapkodom a levegőt. Kiáltani szeretnék, segítséget hívni, de nem jön ki hang a torkomon. Így csak néma sírással felhúzom magam ülőhelyzetbe, és rettegve nézem a szakállas alakot, aki futólag szintén szemügyre vesz. A tekintete egy pillanatra megakad a nyakamnál, ahol még mindig folytogató fájdalmat érzek, de aztán már rám sem hederít. Kinyitja az elhúzható ajtót, és egyetlen mozdulattal kigördíti a vonatból a holttestet. Utána viszont felén fordul. Halkan beszél, kába is vagyok, mégis megértem.
Nem pofázhat senkinek arról, ami történt, különben kinyírlak. Világos? Válaszolj!
Igen, préselek ki valami suttogásfélét a torkomon.
Helyes!
Belép a vécé nyitott ajtaján, felveszi a földről a táskám, mintha tudná, mit keres, belenyúl és kiveszi belőle a sálat, amit Szarától kaptam.
Ezt közd a nyakadba, mondta, hogy fáj a torkod, és addig ne vedd le, míg el nem tűntek a foltok a bőrödről. Pisiltél, megcsúsztál a vizes kövön, elestél és beverted az arcod a mosdóba. Ezért van felrepedve a szád. Ez a sztori, a többit intézem. Gyerünk, mosd le magad a vértől, és köst fel a sálat a tükör előtt.
Mivel nem mozdulok, utánam nyúl, és úgy ránt fel álló helyzetbe, mint egy papírbabát. Nem merek ellenkezni, egyébként sem gondolkodom rajta, miért akarja így. Végül is megmentett. Teszem, amit mond, és közben igyekszem megnyugodni. Ez sem volt sokkal ijesztőbb, mint amikor a ragadozók elől menekültem az erdőben.
Halló, Sara? Mrs. Turner vagyok. Kérem, ne ijedjen meg, de történt egy kis baleset Brendával a vonaton. Semmi komoly, nem esett nagy baja. Ettől függetlenül úgy láttam jónak, hogy szóljak. Megcsúszott a vagon mosdójában, elesett, és elég csúnyán felhasadt az ajka. Kicsit megijedt, ennek ellenére azt mondja, nem szeretne hazamenni. Igen, már a szálláson vagyunk. Holnap reggel kezdődnek a programok, de persze, ha úgy látja jónak, autóval érte jöhet. Dehogy, teljesen jól van, már is adom.
Átveszem a telefont. A szálloda egy kis szobájában ülünk,
Mrs. Turner gondoskodott róla, hogy négy szem közt maradjunk, amikor felhívja Sarah-t, így szerencsére nem kell magam megjátszanom. Illetve mégis, hiszen ugyanazt a hazugságot fogom tálalni Sarah-nak, mint a többi gyereknek és a tanároknak is.
Szia! Ne aggódj, minden rendben van velem.
Ne mondd nekem, hogy ne aggódjak. Mondtam, hogy még túl korai ez az egész. Hogy estél el? Nagyon megütötted magad? Nem verted be a fejed? Nincs hány ingered? Nem szédülsz?
Akár agyrázkódást is kaphattál volna. A legjobb lesz, ha... Sarah, hagyd már abba. Jól vagyok, de tényleg. Nem vertem be a fejem, nincs semmi bajom, csak fáj egy kicsit a szám.
Csupa víz volt a csempe, valaki összepocskolta az egész vécét, és ahogy a kagyló fölé guggoltam, megcsúsztam, és bevertem a számat a mosdó szélébe.
Annyira sajnálom, nagyon fáj.
Nem olyan vészes, tudod, hogy régen gyakran megsérültem az erdőben, hozzá vagyok szokva az ilyesmihez. Egyszer például leestem a fáról, és az egyik ág végighasította az egész hasamat. Láttad a heget, ami utána maradt, ugye? Értsd meg, nekem ezek nem olyan nagy dolgok, ezért kérlek, ne rémülj meg ennyire.
Jól van, jól van.
Akkor nem is akarsz hazajönni?
Nem, jól érzem magam a többiekkel, és alig várom, hogy lássam az állatokat.
Nem tudom, jó ötlete, hogy ott maradsz. A hangod is olyan fura. Mitől vagy így berekedve?
Versenyeztünk Roberttel, hogy kibír több jégkrémet megenni.
Ó, még ez is. Mondtam, hogy vigyázz az új dolgokkal, és a fokozatossághoz tartsd magad. A lelkedre kötöttem, hogy jégkrémet például ne egyél. Nem vagy hozzászokva. És ha pont ott lázasodsz be?
Semmi bajom, csak elment a hangom egy kicsit. Kérlek, kérlek, hadd maradjak. Ígérem, nem csinálok többet ilyet. Bárhol elcsúszhattam volna, akár otthon is.
Megőrjítesz. Jó, nem bánom, maradj.
Köszönöm, Sarah, most leteszem. Még egyszer köszi, a sálat is. Annyira tetszik, hogy sohasem fogom levenni. Komolyan mondom, most is rajtam van.
Na hát, de édes vagy.
Vigyázz magadra, holnap pedig hívjatok fel újra, hogy nem gyulladt-e be a seb. Hallod, Brenda? Gyorsan elhadarom, hogy úgy lesz, majd kinyomom, mielőtt folytatna. Mrs. Turner mosolyogva veszi át a telefont, én pedig gondosan megigazítom a nyakamra tekert kendőt. A történtek óta volt időm gondolkodni, így több okból is tartom magam a férfi által kitalált meséhez. Nem csak azért, mert félek tőle, más miatt is hallgatok. Ha elmesélném a történteket, Sarah halálra rémülne, és nem vállalná tovább, hogy nála maradjak. Emlékszem, mit mondott Larrynek azon az estén, amikor nála aludtunk. Ha elkerülök mellőle, akkor intézetbe visznek, ott pedig bármi megtörténhet. Márpedig én nem akarom itt hagyni őt, sem Larryt, sem Albertet, sem a lovakat. Sőt, az osztályt sem. Nem akarom, hogy ismeretlenek közé vigyenek, akik ki tudja, hogyan bánnak velem. Szóval hallgatok. Még szerencse, hogy a történtek után a megmentőm mindent feltakarított a WC-ben, méghozzá villámgyorsan. Mikor visszaértem oda, Mrs. Turnerrel már csak vízben úszó csempe, és néhány vércsepp maradt, amit teljesen alátámasztotta az elcsúszásról szóló mesét. Mindenki elhitte, hogy hatalmas a testem a WC-be. Talán ezzel örökre vége lesz, hiszen a támadóm most már halott. Bárki is volt, és bármiért is akart megölni, sohasem fog visszajönni többé. Nem kell tovább foglalkoznom ezzel.
Örülök, hogy velünk maradsz, Brenda. Induljunk, visszakísérlek a többiekhez. Már mindenki megkapta a szobáját. Úgy intéztem, hogy Susannel kerülj össze, mert úgy látom, jól kijöttök egymással. A másik kislány, Emily is kedves, biztos vagyok benne, hogy jól meglesztek hármasban.
Köszönöm, Mrs. Turner.
Lenyűgöző, milyen vagányul viseled ezt a kis balesetet, pedig elég ijesztően néz ki a szád. Biztos vagyok benne, hogy nagyon fáj. Tényleg nem akarsz hazamenni?
Nem, tessék elhinni, egy ilyen kis sérülés meg se kottyan nekem.
Nos, akkor rendben. Ha jól hallom, a fiúk az ajtó előtt várnak, úgyhogy rám nincs is szükség. Ők megmutatják a szobádat. Máskor viszont ne indulj egyedül sehová, kérlek. Tartsuk be, amiben megegyeztünk.
Úgy lesz.
Megkönnyebbülök. Úgy néz ki, tényleg vége. Roberték szemében pedig csak még belevalóbbnak tűnök, amiért nem nyafogok a sérülésem miatt. A szálló mögött van egy kert, ott töltjük az időt egész estig. Megcsillogtatom a csapdakészítési tudományomat, és Herbertnek is elkészítem az íjat. Ráadásul mindenki szeme láttára 100%-os pontossággal célba lövök vele. Bár a sebem lüktet, a hangom pedig szinte suttogásig halkul, és alig tudok nyelni, mégis megnyugtat a tudat, hogy vége van, és többé nem fordul elő ilyesmi. Egyedül egy vaki csúszik be. Vacsora után Robert a szobánkhoz kísér minket Susannal. Amiután a testvére belép az ajtón, engem visszahúz, és mélyen a szemembe néz.
Mrs. Turner letolt, amiért belerángattalak egy jégkrém evési versenybe. Azt mondja, ettől rekedtél be. Nyugi, nem árultam el, hogy hazudtál. Bocsánatot kértem, és megígértem, hogy máskor nem csinálok ilyet.
Amiért ilyen jó fej vagyok. Cserébe elmondod, mitől ment el a hangod?
Brenda, léci. Talán titokban cigizel?
Persze nem válaszolok, csak szó nélkül ott hagyom. Bár azt gondoltam, nem zaklattak föl annyira a történtek, hajnalban mégis arra ébredek, hogy sírok. Szerencsére nem ébredtek fel a lányok a hüppögésemre. Csendben magamra húzom a paplant, aztán szorosan összeszorítom a szemhéjamat, hogy újra visszacsöppenjek az álomvilágba. Nagyanyóhoz, a megszokott kis házikónkba. Látom magam előtt, ahogy halad süt a tűzhelyen, és közben veszekszik, hogy keljek már fel. Most hirtelen mindent megadnék, hogy újra ott legyünk, ő meg én. Egy pillanatig úgy érzem, míg az új barátaim sem hiányoznának. Sőt, Sarah, Larry, Albert és a lovak sem. Újra egyszerűen akarok élni, kint a vadonban, ahol minden egyértelmű és kiszámítható. Ott érthető volt, ha egy vadállat megtámadott, zsákmányra vágyott vagy védekezett. Itt viszont nem értem, miért akarnak megölni, ráadásul folyton hazudnom kell. Érezni akarom nagyanyú erős karját, ahogy éjszakánként magához ölel. Futni akarok a fák között, végig az erdőn. Át akarom nézni a csapdákat, hogy van-e benne nyúl, amiből vacsora lesz. Hallani szeretném nagyanyú mély hangját, ahogy dudorászik munka közben, aztán megdicsér, mert egész nap ügyes voltam, és sokat segítettem. De aztán eszembe jut Robert nevetése. A srácok elismerő tekintetei, amikor tesi órán lefutok mindenkit. Bóckodások a többiekkel, és Sarah ölelése. Elönt a szégyen, amikor bevallom magamnak, hogy ők is fontosak. Bárcsak egyszerre élhetnék a két világban, nagyanyújéban és ebben. Egyre kevésbé értem, miért laktunk el szigetelten, miért mondta, hogy rajtunk kívül nem él más ember a földön. Egyre kevésbé tűnnek gonosznak, akiket ismerek. Talán nagyanyú félreértett valamit, talán rosszul tudta, amit tudott, és valójában ők is emberek? Csendben kibújok az ágyból, hogy zsebkendőt keresek a hátzsákomban, amikor egyszerre csak résnyire nyílik a szoba ajtó. Megfagy bennem a vér, de csak Robert kukucskál be, huncut arccal. Hang nélkül rám nevet, és az ujjával mutatja, menjek vele. 10 perc múlva már kint vagyunk a kertben.
Könnyes a szemed,
töri meg a csendet végül.
Baj van?
Nincs, csak fáj a torkom.
Azért van rajtad a sál?
Ja, amúgy is imádom, Sarától kaptam. Biztosan nem fogom levenni egy ideig.
Mi csináljunk? Csapdakészítés?
Most nincs kedvem hozzá.
Madárház? Vagy lógjunk meg, és csak estére jöjjünk vissza? Tök poén lenne, bár apám tutira agyonütne, amikor hazaérünk.
Na látod? És az állatkertről is lemaradnánk?
Az nem nagy sztori. Hogy lehet, hogy még sohasem voltál állatkertben?
Voltam már, csak szeretek ott lenni, mert imádom az állatokat.
Megáll, letépi egy vékony bokorhajlékon ágát, és közben szemmel láthatóan azon gondolkodik, mivel deríthetne jobb kedvre.
Képzeld, emeli meg a hangját, mert végre eszébe jut valami.
Őrült izgalmas sztorit hallottam tegnap előtt. Apám az ügyészségen dolgozik, és mindig hall le csomó bűntényről. Most meg tök durva titkot tudott meg. Anyámnak mesélte, de kihallgattam őket. Akarod hallani?
Persze.
Nagyon kemény sztori. Pár hónapja találtak egy lányt a vadonban. Gyerekkora óta ott éltek a nagyanyjával, mint a benszülöttek. Hé, vigyázz már, hasra esel!
Nem láttam ezt a hülye fatönköt.
Mesél tovább. Szóval a vadonban éltek, vadáztak és megtermeltek mindent maguknak. Tisztára, mint a filmekben.
És? Ennyi? Ez olyan érdekes? Kérdeztem hétköznapi hangon, de közben éreztem, hogy a szívem majd kiugrik a mellkasomból.
Szerintem igen, válaszol sértődötten.
De az igazán durva rész csak most jön. Az öreg csaj tökre kattant volt. Kiskorában rabolta el a lányt, előtte meg kinyírta a szüleit egy baltával. Egyszerűen szétverte a fejüket, és meglépett a gyerekkel.
Kinek verte szét a fejét? Kérdeztem lassan.
Tovább lépkedek Robert mellett, de egyre homályosabban látok mindent, mintha álmodnék.
Brenda, mi a franc van veled? Ma tök értetlen vagy. Az öreg nő kinyírta a kiscsaj anyját és apját. Érted már? Egy hatalmas villában éltek Los Angelesben, és a biztonsági kamera felvett mindent. Persze a rendőrség körözni kezdte a gyilkost, de évekig nem találták meg őket. Végül rájuk bukkantak a vadonban, alig 100 kilométerre innen. A nőt lecsukták, a lányt meg elvitték valahová, gondolom vissza a családjához. Már aki életben maradt belőle.
Durva.
Na ugye, mondtam. Figyú, tisztára fehér vagy. Nagyon fáj a torkod.
Szerintem allergiás vagy valamire, csak nem akarod bevallani, pedig ez egyáltalán nem ciki. Én például egészen tavalyig prüszköltem az egyik növénytől, ami...
Nem érzem jól magam, Robert. Visszamegyek.
Mi? Elkísérlek, csak ne rohanj annyira. Hé, Brenda, állj már meg!
Csak hogy szinte száguldok visszafelé, vagy magam sem tudom hová. Robert szavai kitörölhetetlenül belevésődtek az agyamba, úgyhogy csak rohanok, mint egy eszelős, és közben úgy zakatol az agyam, hogy úgy érzem, beleőrülök. A tudatalattimból egyszer csak előkúszik az emlék, amikor elhoztak a rétről. A perc, amikor a házunk közelében lapultam, Larry pedig hangosan olvasta a társainak a nagyanyó emlékes dobozában talált újságcikket. Hirtelen minden szó ott cseng a fülemben. Borzalmas tragédia a Davis házban. Az őrült asszony baltával végzett a fiával és annak feleségével, a 3 éves kislányokat pedig magával vitte. És akkor hirtelen világos lesz minden. Kiszakad belőlem az okogás. Nem tudom, mit tegyek, nem tudom, hová fussak. Az nem lehet, hogy nagyanyú hazudott. Csak be akarják mocskolni, azért fognak rá ilyesmit. Ő nem bánthatott senkit, nem ölhette meg a szüleimet.
Brenda, Brenda, jól vagy? Állj már meg a fenébe! Kérlek, állj meg! Bármi is van, segítek, basszus! Jól vagy?
Mellém ugrik, mert elvágódom a földön. Belerejtem az arcomat a magas fű takarásába, és bömbölök, mint kiskoromban, amikor elpusztult a nyúl, amelyet megtarthattam egy ideig házi kedvencnek. Semmi nem érdekel, épp úgy, mint akkor. Nem akarok más, csak sírni, sírni és sírni. Nem is tudom, mit tehetnék mást. Egyszerűen nincs más ötletem. Nem tudom, hány perc telik el, mire magamhoz térek, és újra érzékelem a külvilágot. Robert arca az első, amit felfogok. Döbbent, elborzadt, szánakozó, egyben együttéző tekintettel bámul, amitől belém villan a felismerés, hogy óvatosabbnak kellett volna lennem. Kifogás után kutatok, mitől borultam ki, de aztán már tudom, hogy fölösleges. Úgy is rájött az igazságra. Tudja, ki vagyok, hogy én vagyok az a lány a vadonból, akiről a szülei beszéltek. Némán felállok és ott hagyom. Nem beszélünk egymással reggeli közben sem. Az állatkertben is csak csendben kullogok a többiek után. Senki nem érti, miért vagyok rossz kedvű. Egy darabig próbálkoznak, Herbert játékosan hátba vág, hogy felvidítson, de olyan arccal nézek rá, hogy belevörösödik zavarába és ott hagy. Csak Robert lépdel mellettem kitartóan. Egyre inkább úgy tűnik,
megemésztette, amit megtudott, és még mindig ugyanúgy kedvel.
Figyelj, töri meg a csendet végül, miután lemaradunk valamennyire a többiektől. Tőlem nem tudja meg senki. Esküszöm, hallgatni fogok. Még anyáméknak sem mondom el, hallod? Miért nem válaszolsz? Ettől még barátok vagyunk, nem?
Tényleg?
Szakadt ki belőlem megkönnyebbülten a kérdés. Meglepődve megáll.
Hát persze, te buta. Szerinted érdekel, hogy honnan jöttél? Vagyis amúgy érdekel, és alig várom, hogy mesélj, mert az egész sztori tök izgi és para. De nem ez a lényeg, hanem hogy bírlak.
Mi az a para?
Á, végre értem, miért kérdezel néha furcsákat. A para az, amikor valami tök gáz. Félelmetes, na!
Nem volt félelmetes a vadonban élni, válaszolom.
Hát lehet, hogy neked nem. De tudod, én a városban nőttem föl, és igazából ilyen csak a filmekben van. El sem tudom képzelni, hogy nem fagytatok meg télen.
Volt kunyhon kályhával, fűtöttünk és kész.
Na jó, de a kaja?
Egy csomó húst szárítottunk télire, hogy ne kelljen a nagy hidegben vadászni. Bármit elmesélek, ami érdekel, de cserébe segítened kell. Mindent meg akarok tudni erről a világról, és arról is, hogy... Tudod, amit mondtál? Nagyanyú biztos, hogy nem tett ilyet. Nem ölte meg a szüleimet, csak valamiért rá akarják fogni. Be akarom bizonyítani, hogy az egész hazugság, érted?
Persze, az interneten mindent megtalálsz. Tudni, hogy ez a hír is fenn van, csak az archívumokban kell keresni. Ja, neked gőzöd sincs mi az. Segítek. Akár most is neki láthatunk.
Ahhoz számítógép kell.
Jaj, Brenda, a telómon is van net. Mindenkién van. Azt keresünk meg rajta, amit csak akarunk. Na, várj egy kicsit. Szólok Mrs. Turnernek, hogy nagyon fáj a torkod, és beülök veled meleg teját inni a büfébe. Itt nem foglak zaklatni, és nyugodtan kutakodhatunk.
5 perc múlva, miután visszajön, kitárul előttem a világ. Bármit kérdezek, Robert mindenre válaszol, kertelés nélkül, nem úgy, mint Sarah. Videókat, dokumentumfilm részleteket mutat arról, hogyan éltek régen az emberek, hogyan lett a lovaskocsiból autó, milyen fegyvereket találtak fel, milyen háborúk voltak. Arról is mutat egy csomó hírt, mi történt a világban, amikor 3 éves voltam. Valami nagy foci csapat győzelmét ünnepelték az emberek. Los Angelesben különösen meleg volt, ezért vizet osztogattak az utcán. Hatalmas koncertje volt egy ismert együttesnek, és agyon taposott egy fiút a tömeg. Egy sorozatgyilkos megölt 4 nőt, de az 5. áldozata megszökött, és a gyilkost elkapták. Robert azt mondja, ez mind azon a nyáron esett meg, amikor még én is ott laktam. Megmutat minden videót, minden újsághírmásolatot. Látom a dátumot rajtuk, és lassan a híroldalakon is kiismerem magam.
Oké, mondja Robert végül. Ha készen állsz, most rákereshetünk a családodra.
A Davis nagyvállalatról még én is hallottam, annyira menő. Nézd, beütjük a keresőbe. Ő most a vezetője.
Ő kicsoda? Kérdezem, miközben csodálkozva szemlélem a telefon képernyőjén látható fotót.
Egy szőkehajú fiatal férfit látok, nyitott tetejű piros autó mellett áll. Nem a kamerába, inkább a távolba néz. Izmos, jóképű, és azt hiszem divatos ruhában van. A nagybátyád, az apukád öccse. A szüleid halála után ő örökölte az egész céget. Baromi sok pénze van, gyakorlatilag milliárdos.
Basszus, Brenda, te valójában rohadt gazdag vagy, tudod?
Mi az, hogy milliárdos?
Az az, hogy igazából bármit megtehet. Annyi pénze van, hogy azt csinál, amit csak akar. Mindenki ilyen szeretne lenni, de csak nagyon kevés embernek sikerül. A szüleid is ilyen gazdagok voltak.
Baszki?
Idesüs, ez volt a házatok. Vagyis ez már nem is ház. Az ilyet villának hívják. Látod? Ez a birtok, ami körülveszi. Ez a kisebb épület pedig a személyzeté, akik kiszolgáltak titeket. Itt éltél régen a szüleiddel meg a nagyanyáddal. Aztán megtörtént a gyil...
a dolog, és az apukád öccse lett az örökös. Ő kapott meg mindent, a villát és a vállalatot is, ami azt a sok pénzt hozza. Most ott él, ahol régen ti is laktatok. Várj, rákeresek, miket írnak róla.
Ó! Oh,
mi az?
Hát, nem kis pályás a csávó. 28 éves is, mióta megkapta a céget, ezerrel túlja a bulizást és szórja a pénzt. Mondjuk, van neki miből. Sztárokkal havergodik, és modellcsajokkal jár, olyan, mint a celebek.
Brenda, sürgősen modernizálódnod kell, mert egy csomó szavamnál úgy nézel rám, mintha egy kis boci, neveti el magát.
Fogok, de most keresd tovább. Tudni akarom, mi történt aznap, amikor a szüleim...
Figyú, én nem is tudom. Nem biztos, hogy velem kéne megnézned ezeket.
Kibírom, már nem fogok sírni. Mutasd meg mindent, amit csak lehet.
Szófogadóan pötyögni kezd a billentyűzeten, és pár másodperc múlva rengeteg cím bukkan fel egymás alatt. Brutális gyilkosság a milliárdos Davis családban. A nagymama kiírtotta a családot.
Remeg a kezem, de minden cikket végigolvasok, ám közben azt kiabálom magamban, hazugság. Úgyis csak hazugság. Nagyanyó sosem tett volna ilyet. Ő nem kegyetlen, nem gonosz. Miért ölte volna meg az apámat, a saját fiát és a feleségét? Csak hogy az egyik cikknél kép is van. Családi fotó, egy fiatal férfiról és nőről. A nő ölében egy szőke kislány ül. Én. És akkor hirtelen megismerem anyát. Megjelenik előttem az arca, ahogy törökülésben mellém ül az ágyra, fésülgeti a babám haját és dúdol. Akárcsak az álmomban, ami folyton visszatér, és amiben aztán jön nagyanyó a baltába. És akkor rájövök, hogy hazudott. Nagyanyó hazudott. Egész életemben hazugságban éltem. Mindenféle hülyeségeket mesélt nekem, hogy maga mellett tarthasson, közben pedig megölte a szüleimet.
Brenda, minden oké? Fehér vagy, mint a fal?
A fenébe is tudtam, hogy ez rossz ötlet.
Mondj már valamit, mert teljesen kitör a frász.
Köszi, hogy segítettél. Most már mindent értek. Nem kell tovább keresnünk. Vagyis később majd igen, mert több képet szeretnék látni a szüleimről. De mára elég volt. Megkaptam a választ.
Azt, hogy hiszel a nagyanyád ártatlanságában? Kérdi bizonytalan arccal Robert.
Elkerekedik a szeme, mikor nemet intek, és ezután már egy szóval sem firtatja tovább a témát. A nap további részében csak csendben sodródom a többiek után. Nehéz, iszonyatosan nehéz feldolgozni mindazt, amit megtudtam. Az egyik percben sírni és ordítani tudnék, tombolni dühömben és fájdalmamban. A másik percben megkönnyebbülést érzek, amiért visszakerültem a normális világba. Nincsenek gonoszok, az egész hazugság volt. Emberek vannak csak, olyanok, mint én. Nagyanyó volt a gonosz, de most elkapták és bezárták. Már az a megvalósíthatatlan feladat sem lóg a fejem fölött, hogy megmentsem, hiszen a gyilkosok börtönt érdemelnek. Mégis újra meg újra magával ragad a fájdalom. Valójában nem is tudom, kit vagy mit sidassak. A gyerekéveimet, az asszonyt, akit egyetlennek hittem a földön, és mindennél biztosabb voltam a jóságában és a szeretetében, vagy a szüleimet, akiket éppen ő ölt meg. Azt hiszem, egyszerre gyászolom mind a hármat. Mert mintha nagyanyó is meghalt volna. Meghaltak a mesék, amelyekkel esténként altatott. A simogatása, amellyel elhesegette a félelmemet. A gondoskodása, amellyel ellátta a sebeimet. Hogy tudott ennyi szeretettel körülvenni, miközben elrabolt és megölte a szeretteimet? Egyáltalán miért tette? Miért talált ki egy hamis világot, emberiséget kiírtó gonoszokkal, akik elől menekülnünk kell? Ez is egy betegség, mint a nátha, amit már elkaptam egyszer, mióta itt vagyok. Csak ez a betegség az agyat támadja meg. Ez történt nagyanyóval is. Mostantól viszont minden jó lehet. Nincs többé félelem, hogy mit akarnak tőlem a gonoszok. Nincs többé aggódás, hogy nem vagyok közéjük való.
Sarah és Larry szeretnek és gondoskodnak rólam, ez biztosan tudom. Végre ők is megnyugodhatnak, most már nem kell előlem titkolniuk semmit. Amint hazaérek, elmondom, hogy mindent tudok, és bár borzalmasan fáj, értem, hogy lehetetlenség változtatni a történteken. Lassan, biztosan elmúlik majd ez a furcsa, kínzó érzés, amikor eszembe jut nagyanyó. Akkor pedig az életem olyan lesz, mint bárki másé. Iskolába járok, Roberttel és a többiekkel. Beülök a cukrászdába Sarával suli után, és délutánonként Alberttel játszom majd Larry tanyáján. Ez a jövő vár rám, és egyáltalán nem rossz. Ébredek rá. Most, hogy nem vágyom vissza a vadonba, semmi más nem kívánok, csak azt, hogy így élhessek. Reggel izgatottan zögykölődöm a vonatom. Újra bolondozom a fiúkkal, nevetek, bohóckodom, de valójában alig várom, hogy hazaérjek. Bár a Ferde Ordu meghalt, és már nincs mitől félnem, kötelesség tudóan megkeresem Mrs. Turnert, hogy szóljak neki, amikor vécére akarok menni. Elhatároztam ugyanis, hogy mostantól megfelelek az új életem szabályainak. Úgy fogok élni, mint egy normális gyerek. Épp jókor jössz, mosolyog örömmel az osztályfőnököm a tanári fülkében, amikor benyitok. Felém nyújtja a telefonját. Sarah keres, hogy minden rendben van-e. Kimehetek a folyosóra, amíg beszélek, tanárnő?
Persze.
Szia, hallom Sarah hangját. Hogy van a szád és a torkod? Egész éjjel azon aggódtam, hogy talán rosszul döntöttem, és mégsem kellett volna.
Sarah,
állj le! Jól vagyok, és sokkal fontosabb mondani valóm van. Igen? Én... Tudom. Tessék?
Tudom,
súgom halkam. Már tudom, hogy nem vagytok gonoszok. Mindent megtudtam, és köszönöm, hogy ilyen türelmes voltál velem.
Brenda, én... Úgy érted arról, hogy...
Igen, a szüleimről, nagyanyámról. Már mindennel tisztában vagyok. Ne kérdezz most, hogy honnan, majd otthon elmesélem. Most csak azt akarom mondani, hogy nagyon örülök, hogy hozzád kerültem, és kérlek, hadd maradjak továbbra is veled. Ígérem, mostantól nem okozok annyi gondot.
Édesem, hallom, hogy sír.
Nagyon sajnálom, ami történt. Most biztosan nagyon fáj, és... Fáj, de nem halok bele. Nem ismertem a szüleimet, Sarah. Legalábbis nem emlékszem rájuk. Nem akarok gondolkodni a múlton. Úgy szeretnék élni, mint bárki más. Veletek.
Mindig tudtam, hogy erős lány vagy.
Alaposan megleptél és felzaklattál, tudod? Alig várom, hogy elmeséld, mi történt, de most tegyük le a telefont. Kint leszek az állomáson és várlak, aztán otthon mindent megbeszélünk.
Rendben.
Mrs. Turner elkísér a mosdóba, és végképp nem tudja hova tenni, hogy tegnap mélabús voltam, ma meg szinte fülig ér a szám. Az út további részében kártyázással ütjük el az időt a fiúkkal. Amikor leszállunk, megfogom a táskám, úgy érzem, új élet felé lépdelek, és ekkor még fogalmam sincs róla, hogy mennyire más lesz. Amikor kilépek a vonat ajtaján, még csak a felső lépcsőn állok, már is feltűnik a hatalmas, furcsa tömeg, amelynek tagjai fura szerkentyüket szorongatnak a kezükben, és zajongva áldogálnak. Átsiklik fölöttük a tekintetem, és Sarah-t kutatom, merre lehet. Éppen csak lelépek a peronra, amikor kiáltást hallok.
Ő az!
A különös csoport pedig rohanva megindul felém. Megrémülök, a lábam a földbe gyökerezik.
Újságírók!
Hallom a hátam mögül Herbert hangját, de nincs időm végig gondolni, mit jelenthet ez. Rengeteg ember vesz körül, fényképezőgépek kattognak, alig látok a sok villanástól, közben pedig mikrofonokkal hadonásznak felén. Tisztára, mint az egyik tegnap látott videóban. Ott valami énekessel akartak interjút készíteni, de itt csak én vagyok. Mit akarnak tőlem?
Brenda, hogy érzed magad? Milyen a civilizált élet a vadonhoz képest?
Kiáltja az egyik nő felé, mire a többiek is rákezdik.
Brenda, válaszolj, évekig éltél a családod gyilkosával, ehhez képest nyugodtan kirándulgatsz, nem gyászolod a szüleidet?
Mi a véleményed arról, hogy hatalmas vagyonörököse vagy? Mit fogsz kezdeni a pénzzel, ha nagykorú leszel?
Szerinted a halálbüntetést érdemel a nagyanyád, vagy életfogytiglant? Igaz, hogy szexuálisan is bántalmazott?
Kérem!
Kiabál mögöttem Mrs. Turner.
Azonnal távozzanak innen, és engedjék leszállni a gyerekeket. Brenda, állj ide mögém, és ne válaszolj senkinek.
Csak hogy alig hallani a hangját a nagy zajban, és amúgy sem törődnek vele. Menekülnék, de nem tudok. Előttem az újságírók hada, mögöttem az osztálytársaim, akik csodálkozó, döbbent arccal néznek. Próbálnék előre jutni, hogy megtaláljam Szarát, de a riporterek nem engednek tovább, mintha egy fal állna az utamban. Mindenhol izgatott arcok és mikrofonok vesznek körül. Eltakarom a szemem, érzem, hogy mindjárt elkap a sírás. Nem tudom, mi történik, nem tudom, mit tegyek. Ám ekkor, mintha egy faltörő kos söpörné szét az embereket, megjelenik Larry. Hatalmas termete és mogorva ábrázata elől még a legelszántabbak is igyekeznek kitérni. Kíméletlenül félrelök mindenkit, aki nem megy el az útjából, aztán egyszerűen ölbe kap, és kivisz a tömegből. Betesz a kocsiba, ahol a rémült és kétségbe esett Szarával nézek szembe. Mi történt? Kérdezem értetlenül, miközben Larry beletapos a gázba, és a tanyája felé veszi az irányt.
Rohadék hiénák! Válaszol dühösen, mert Szara csak sír. Valahol tudomást szereztek rólad, és most az egész média ide gyűlt. Szenzációnak számít a sztorit, és őket csak ez érdekli. Eddig sikerült megkímélnünk ettől, főleg mert a nagybátyád is ragaszkodott hozzá, hogy titokban maradjon az előkerülésed, és a kapcsolataival el tudta intézni, hogy ne jusson el a médiához a hír. Most viszont valaki kiadta az infót. Nem tudom, ki volt, de ha rájövök, tutira megölöm. Szára, a francba is hagyd már abba a bőgést. Ez van, most már nem lehet rajta változtatni. Elmegyünk hozzám, ott szabadon engedem a kutyákat, úgyhogy a kerítésen belül már nem tudnak követni.
Annyira sajnálom, Brenda. Nem tudom, hogy történhetett. Nem baj, Szara, majd megunják és elmennek. Láttam tegnap ilyet az interneten. Robert egy csomó mindent megmutatott.
Robert?
Igen, el akartam mesélni. Tegnap elmondtam neki, ki vagyok. Vagyis igazából rájött magától, mert...
Elakad a szava. Most értettem csak meg. Miért vágnak ilyen döbbent arcot?
Nem, az nem lehet, hogy Robert árult el. Ő biztos nem tenne ilyet. Vagy elmondta volna telefonon a szüleinek, amit megtudott tőle.
Hogy tehetted ez, Brenda? Ez iszonyú felelőtlenség volt.
Magától jött rá, szóval már mindegy volt. És legalább most már tudom, mi is történt valójában. Már azt is értem, hogy jót akartatok, ezért nem mondtátok el rögtön az egészet. Mikor elhoztak a vadonból, még úgy sem hittem volna el, hogy nagyon jó, hogy... Úgy sajnálom, kicsim.
Tudom, de most már mindegy. A lényeg, hogy most már képben vagyok, és mindent értek. Már nem hiszem azt, hogy gonoszok vagytok. Mostantól normális életet élhetünk, Szara, érted?
Csak hogy éppen amikor ezt kimondom, befordulunk a tanya kapuja felé, a bejárat előtt pedig meglátom a furcsa, fekete autót. Legalább négyszer olyan hosszú, mint azok a kocsik, amiket eddig láttam. És akkor egyszerre megérzem, hogy baj van. Hogy ismét olyas valami fog történni, amit nem befolyásolhatok. Kérdőn Larryre nézek, de komor az arca, ettől pedig végképp elkap a félelem. A hosszú kocsiból pedig kiszáll két hatalmas alak, akiket egy fiatal férfi követ sárga pólóban és fekete farmerben. A haja félhosszú, az arca flegma. Megismerem, hiszen elég képet láttam róla tegnap az interneten. A nagybátyám az. Apukám testvére. Hasít belém valami különös érzés. Tehát rokonok vagyunk. Az új ismereteim szerint ez fontos dolog az emberek életében. Vegyes érzelmekkel bámulok az arcába, de ő csak egy pillanatra tekint rám, amikor kiszállunk az autóból. Aztán Larryhez fordul.
Menjünk be! A testőreim kint maradnak, és leszerelik az újságírókat.
A négylábú testőreim szerintem hatékonyabbak, de rendben, morogja gúnyosan Larry válaszként. Megindulunk a ház felé, és a vita már ekkor elkezdődik hármójuk között.
Én csak kétségbe esetten hallgatok, és próbálom felfogni, mi történik.
Nem viheti csak úgy el, mondja remegő hangon Sara. Azzal bízott meg, hogy törődjek a kislány lelki egészségével. Ha most kiszakad az eddigi környezetéből, az visszafordíthatatlanul megviseli.
Akkor viszem el, amikor akarom, válaszol unottan a nagybátyám. Én vagyok a gyámja, maga csak egy megbízást kapott tőlem, amit most visszavonok. Amúgy magára vessen. Tőlem addig maradt volna a kis csaj, ameddig akar. Biztosan feltűnt, hogy semmilyen szentimentális érzést nem táplálok a helyzettel kapcsolatban. Sem időm, sem kedvem egy bekattant rokon gyerekkel foglalkozni. Tökéletes lett volna, ha itt pátyolgatják, és minden titokban marad. De nem vigyáztak, kiderült, hogy él, és most az egész média rákapott a hírre. Érzéketlen taplónak tüntettek fel, hogy itt hagyom. Ez meg nem hiányzik. Így is épp eléggé rám szálltak. El kell vinnem, hogy gondoskodó nagybácsinak tűnjek. Ne aggódjon, majd valami neves pszichiátriai intézetbe kerül, ahol tovább kezelik.
Nincs szüksége kezelésre, már feldolgozta a vele történteket, és teljesen beilleszkedett a normális világba,
kiáltja Sara.
Na ne mondja, a legutóbbi jelentése nem erről szól, amit küldött.
Az hetekkel ezelőtt volt, közben megtörtént a nagy áttörés. Iskolába jár, megtudta és feldolgozta a szülei halálát. Mindennel teljesen tisztában van. Ezt fogom a riportereknek is nyilatkozni, amint kimegyek innen. Szóval nem tudja bevágni a pszichiátriára.
Hát, köszi. Nagyszerű, baszki. Kurva jó, hogy a nyakamon marad.
Fogd vissza magad, öreg. Nem valamelyik lotyóddal beszélsz, hanem a barátnőmmel,
szólt közbe fenyegető halksággal Larry. Feszült csend következik. A nagybátyám gúnyosan végigméri őket, de aztán elneveti magát.
Látom, teljes vidéki idillbe csöppentem. Na, nem baj. Elnézést kérek a hölgytől, ha így jobb. Csak hogy a lányt akkor is el kell vinnem, főleg, ha nem kattant. Bevallom, hogy nem örülök, mert abszolút nem hiányzik az életemből az ilyesmi, de végül is elég nagy a villa. Lesz nevelője, neves magániskolába jár majd. Mindenről gondoskodom, hogy ne köthessen belém az ótvar újságíró banda. Most várunk pár percet, addig szedje össze a cuccát, vagy... Basszus, ne hozzon semmit, úgyis új ruhákat kell venni neki, ezekben a holmikban nem járhat. Búcsúzkodjanak, ha akarnak, addig megnézem, lekoptatták-e már az embereim a hiénákat.
Visszafordul a ház ajtajából, mi pedig ott maradunk a teraszon. Csak lassan jut el a tudatomig, mi következik. Akkor viszont elfog a reszketés. Nem akarom ezt, nem megyek sehová. Nem megyek el innen, kezdem halkan, de aztán egyre hangosabb leszek.
Nem megyek el innen, nem megyek megint egy egészen más helyre, egészen más emberek közé. Nem történhet meg még egyszer ugyanez, nem akarom, itt akarok maradni.
Brandon, figyelj rám, hallasz?
Kitalálunk valamit. Megtaláljuk a megoldást, de most nagyon okosnak kell lenned.
Larry maga felé fordít és átölel. Olyan erősen fog, mint annak idején, amikor nagyanyó után kiabáltam, és ő berakott a helikopterbe. A szemembe néz, úgy beszél hozzám lassan és tagoltan. Nem maradsz sokáig egyedül. Megtaláljuk a módját, hogy a közeledben legyünk. De most meg kell nyugodnod, különben rád fogják, hogy őrült vagy, és egy intézetbe zárnak, onnan pedig nem tudunk kihozni. Érted? Megbízol bennem? Igen vagy nem? Nem kell beszélned, elég, ha bólintasz. Ez az. Most abba kell hagynod a sírást, és higgadtan kell viselkedned. Adj egy kis időt nekem. Tudod, hogy bármit megoldok, de most a te segítségedre is szükségem van. Te pedig azzal tudsz segíteni, hogy együttműködő leszel, és úgy teszel, mint aki elfogadja a helyzetet. Érted?
Csudog a könnyem, de igen intek.
Oké, sóhajt fel megkönnyebbülten. Nyugi, ez a szemét hamar meg fogja unni, hogy ott vagy. A média most cikkezik róla egy ideig, hogy magával vitt és beköltöztél a villába. Aztán egy idő után már az egész nem lesz érdekes. Akkor pedig a fickó szívesen megválik tőled,
és ha megőrizzük vele a jó kapcsolatot, akkor úgy lesz neki a legegyszerűbb, ha ide küld vissza. Ez a cél. Csak pár hónapot kell kibírnod. Menni fog. Tudom, hogy erős vagy. Kis idő, és újra együtt leszünk. Hidd el! Addig pedig meglátogatunk, ígérem. De ez csak akkor fogja engedni a nagybátyát, ha most nem sírsz, nem sikoltozol, nem kiabálsz, hanem szépen velem ész. Így lesz?
Igen.
Nyöszörgöm, és letörlöm a könnyeket az arcomról, mert a szavai reményt keltenek bennem.
Akkor most futás hátra! Még van pár percet, simízd meg Albertet, bújj egy kicsit hozzá, és úgy gyere vissza, mint egy harcos, aki a nyugalmával küzd a céljaiért. Én közben gondoskodom róla, hogy elsimítsam az előbbi vitát.
Szófogadóan elrohanok a pajta felé, végig simogatom az összes lovat és az összes kutyát. A tekintetemmel végig círógatom a közelben lévő fákat, közben minden erőmmel igyekszem csitítani a szívdobogásomat. Már tudom, mi a törvény, hogy a szabályok mindenek felett állnak. Tudom, hogyha lenne rá mód, Larry nem adna oda. Elővenni a fegyverét és megvédene. Ha nem teszi, akkor biztosan nem lehet, ezért tűzbe teszem a kezem. Nincs más választásom, mint bízni a tervben, amit kitalált, és szót fogadni, úgyhogy bármennyire is ordítani tudnék, uralkodni kell magamon. Sok időbe telik mindez végig gondolni. Végül érzem, hogy muszáj, visszamennem, ha nem akarom túlfeszíteni a húrt. A teraszra érve azonban meglepő látvány fogad. Nyoma sincs a korábbi feszültségnek. Larry és a nagybátyám hangosan nevetnek valamit. Előttük üres poharak, amelyeket Sarah éppen újra tölt alkohollal.
Furcsa, hogy pont a vadászatot hagytad ki eddig. Nem tudod, mit mulasztasz, Johnny? Én csak medvére megyek, kisebb vad nem érdekel. A legnevesebb sztárok is sorban állnak azért, hogy én legyek a vezetőjük. De ha akarod, veled kivételt teszek, és soron kívül elviszlek valamelyik hétvégén. Benne vagyok. Akinek ilyen kurva jó viszkije van, annak elhiszem, hogy talpig férfi. Most hétvégén nem jó, mert egy kihagyhatatlan partim lesz, de utána egyeztetünk.
Úgy legyen. Hív nyugodtan.
De ugye tudod, hogy amit lőttél, azt te fogod megnyúzni is. Most ugratsz. Miért, mit gondoltál? Pátyolgatni foglak, mint egy kamasz gyereket? Majd meglátod, mekkora hangulata van, amikor olyan medvebőrön heversz le a kandalód elé, aminek a gazdáját magad lőtted le és nyugsztad meg. Főleg, ha nem egyedül fekszel rá. Az ilyesmiért megőrülnek a csajok. Ez igen, a pasid érti a csíziót, Sarah. Téged is ezzel vett le a lábadról?
Ránézek Sarahra, kényszerű mosoly az arcán. Közel sem megy neki annyira a lazaság, mint Larrynek, de azért igyekszik. Úgy érzem, jobb, ha közbeszólok, és megmentem attól, hogy válaszolnia kelljen.
Elköszöntem a kutyáktól.
Na, szuper! Akkor nyomás a kocsihoz. Indulunk. Kösz a piát, haver. Jövő héten felhívlak, és egyeztetünk. A csajoddal meg úgy is beszél Brenda, ha beugrik a hétvégén. Miért is jössz Los Angelesbe? Basszus, rohadtul üt ez a viszki. Az előbb mondtad, de elfelejtettem.
Pszichológus konferenciára. Nem biztos, hogy lesz időm, de ha korábban végzek, benézek Brendához.
Hát, ha neked megér ennyi fáradtságot, ahogy meló után még ezzel is foglalkozz, akkor gyere. Na, nyomás, kis csaj. Induljunk meg, késő van.
Megölelem Sarahot és Larryt, aztán inkább már nem is nézek rájuk, nehogy sírni kezdjek. Engedelmesen Johnny után indulok a kapu felé. A hosszú autó olyan belül, mint egy szoba. Három nagy darab férfi ül bent, később megtudom, hogy testőrök. És egy nő, aki innivalóval és finomságokkal kínál. Indulás után a nagybátyám már ügyet sem vett rám, telefonál. Áthajtunk a városon, az egyik rendőrlámpánál megállva pedig meglátom Robertet. Őrült módon rohan a kocsi felé, és integet, ahogy csak bír. Visszaintek, de aztán rájövök, hogy úgysem látja. Olyan festékkel van fedve az üveg, hogy kívülről csak a feketeséget mutatja. Ki szeretnék szállni? Szólok izgatottan a nagybátyámnak, de ő csak legyint és mutatja, hogy maradjak csöndben.
Kérem, csak egy másodpercre, beszélnem kell azzal a fiúval.
Csak hogy senki sem törődik velem. Megpróbálom kinyitni az ajtót, de zárva van. Robert egyre közelebb ér, a lámpa azonban zöldre vált, és elindulunk. Még látom, ahogy rohan utánunk, miközben torka szakadtából kiabálja. Nem én voltam, Brenda, nem én árultalak el.
Aztán már csak egy pici pont lesz belőle a távolban. Ha lenne rám út, megnyugtatnám, egy pillanatig sem hittem, hogy ő volt. Bízom benne, hiszen barátok vagyunk. De nem tudok mit tenni, így csak elszoruló torokkal ülök az autóban, és próbálom kiverni a fejemből a kiáltozását. A repülőben sem szólalok meg, de ez sem érdekel senkit. Sőt, az sem, hogy egész úton nem eszem és nem iszom.